Dél-Kelet-Ázsiáról Szabó Imre Verbita szerzetest hallják, aki összesen 35 évig dolgozott misszionáriusként Pápua Új-Guineán. Már végleg hazatért, most Kőszegen él. A stúdióban a műsor állandó vendége Szerdahelyi Csongora, Ferences sajtóközpont vezetője. Pápua Új-Guineán a bölcsek tanácsa, az idősek tisztelete, amikor Szabó Imre ott élt. Még élő hagyomány volt? A valóság volt maga?
Azt lehet mondani, hogy igen, a hagyomány volt akkor még, és most is ez az egyetlen biztosíték az életükbe az öregeknek, hogy van családjuk. A családon belül történt a gondoskodás. Csak erre tudtak ráhagyatkozni, mind a lakásba, mind pedig az élelembe, mint pedig a betegségekkel kapcsolatban.
És ahogy a civilizáció új életformája behatol a pápua új-guineaiak közé, nem erodálódik, nem atomizálódik a család, mint a nyugati világban megfigyelhető?
Bizonyos értelemben igen, de hát azért nem egészen, ugyan már az öregek azok megmaradnak az ősi telepeken, csak a fiatalság vonul a városokba, és bizonyos idő múlva ők úgyis visszajönnek a régi helyükre. Legalábbis nem úgy volt, hogy most elmegy egy fiatal, aztán akkor a városba él örökre, hanem bizonyos értelemben szerez magának egy bizonyos összeget, vagy pénzt, vagy vagyont valamiképpen, és akkor visszajön, és neki kötelessége ebből a vagyomból az öregekről is gondoskodni.
Ki számít öregnek Pápua Új-Guineán?
Öregnek számít az, aki már nem tud magáról gondoskodni.
70-80 évesen?
50-en felül, mert az átlag élet. Férfiaknál körülbelül 60 év, a nőknél talán 70. És akkor ennek megfelelően az utolsó mondjuk 5-6 vagy 10 év az, ami öregkornak számít.
Egyre többet lehet arról hallani, hogy Olaszország sem már a mammák hazája, az a régi, hagyományos olasz család, ahol az édesanya, illetve a szülők fogták össze a családot, már tulajdonképpen csak nyomokban létezik, hiszen Itáliában, mint erről beszélgettünk jó néhány héttel ezelőtt, nagyon nagy a munkanélküliség, rengeteg diplomás fiatal megy Angliába vagy Németországba dolgozni, meg egyébként is örülnek, ha van munkahely, nem biztos, hogy a családi összejövetelek úgy, ahogy annak idején mondjuk 15-20 évvel ezelőtt megtarthatóak.
Változtak a társadalmi körülmények az utóbbi évtizedekben, de azt azért hozzátenném, hogy az anya szerepe ma is fent az olasz társadalomban, és általában véve a szülők nagy megbecsülésnek örvennek annak ellenére, hogy a családok, az úgynevezett kibővített családok most már Olaszországban is nagyon elterjedtek. De az ilyen alkalmak, mint például karácsony, még mindig megvan az a hagyomány, hogy a nagy család, a vidéki rokonok is összejönnek, és együtt töltik a karácsony estét, az ünnepeket általában véve. Természetesen az idős emberek megbecsültségét másképp kell értelmezni a családban és másképp a társadalomban. A családban megbecsülik őket, mert szükség van rájuk, nem csak az unokák nevelése szempontjából, hanem nagyon gyakran előfordul az, hogy a nagyszülők nyugdíja segíti ki az éppen munkanélkülivé vált fiatal házaspárt, ami naponta előfordul. Tehát társadalmilag nincsenek megbecsülve egyáltalán, mert ugye főleg a nyugdíjasok nehéz helyzetben vannak, azok, akik nem kapnak se nyugdíjat és nem is dolgozhatnak, tehát ezeknek a tömege napról napra nő. Ugyanakkor a családban szükség van rájuk, és éppen ezért megbecsülik őket. Most például az egyik nagyon fontos probléma Olaszországban a házadónak a második részlete, amit december 17-éig kell befizetni, és az a furcsa helyzet állt elő az új törvénnyel, hogy az idős ember, aki bevonult valamilyen idős otthonba, mert már a család nem tudja ellátni, ezért az a hely, ahova ő bevonult, szanatórium vagy idős otthon, ez második lakhelynek számít, tehát nagyon erősen megadóztatják. Most beadtak egy új törvényjavaslatot, hogy szüntessék meg ezt az abszurd helyzetet. Tehát még azt is sújtják, aki betegség miatt bevonul egy idős otthonba.
És ingatlanadót kell fizetnie.
Igen. Nagyon sok ilyen problémával kell szembenézni nap mint nap az olasz társadalomban, és egyre nagyobb az elégedetlenség.
Tehát a társadalom fölöslegesnek tartja
őket. Nagyon tisztelik az öregeket, és az öregeknek nagyon hallgatnak a szavára. Például bizonyos társadalmi problémáknál kikérik az öregeknek a tanácsát.
És meg is fogadják ezt?
Egy fiatal lány jött hozzám, aztán valamit kérdezett tőlem, És mondom neki, sajnos én ezt nem tudom, hogy ez hogyan van. Hát azt mondja, jó, akkor majd elmegyek az öreg asszonyokat, megkérdezem. Szóval ilyen értelemben az öregeknek van a társadalomban egy szerepük. És nagyon tisztelik az öregeket. Az öregeket nem szabad bántani. Ők maguk veszekednek, a két fiatal veszekedik, de ha az öreg közbeszól, akkor csönd, akkor nem szabad az öregeket érinteni, vagy valami. Akármit mond közbe.
Hogy látják el a falu, vagy a törzs öregjeit? A család hoznak ételt, vagy a törzs, akár a szomszédok is?
Főleg a család, a nagy családra gondolok, az azt jelenti, hogy a közvetlen rokonság, az hivatalos az öregekről gondoskodni.
Azt szeretném megkérdezni Imre atyától, hogyha itt most törzsi viszonyban gondolkodunk, hogy akkor a családot hogy kell értelmezni? Poligámia létezik még, vagy pedig európai szinten kell a családot elképzelni?
Családot inkább a klánnak, a klán alapján elképzelni. A közvetlen rokonság. Minden asszonynak van a gyermekeivel együtt egy háza, viszont a férfiak azok közös házba laknak, azok mondjuk van egy 5-6 férfi, egy közösen épül egy házat, ez a férfi ház, és ezek ott aludsznak. Most a fiúgyermekek, ha mondja 5-6 éves korban, aztán szépen átvándorolnak a férfi házba, de a lányok azok mindig az anyával vannak, most aztán nem közvetlen a férfinak a dolga csak, hogy erre az asszonyra vigyázzon meg erre a családra, hanem ez a kláné, amelyik közösen alszik.
És az idősek külön alszanak, az időseknek külön házuk
most
van?
Most az idősekkel úgy szokták gondozni, hogy épülnek neki egy házat, és akkor ez az ő háza, az idősnek a háza, amíg ő ott él, és mikor meghal az öreg úr, vagy az öreg asszonyka, akkor ez a házat leégetik.
Ehhez képest Olaszországban, ahogy hallottuk, nem feltétlenül az idős családtagot segíti a rokonság, hanem a nyugdíjából ő ad a fiataloknak, hogy meg tudjanak élni.
Itt ez most nagyon gyakran előfordul, egyre gyakrabban sajnos, és ugyanakkor hozzá kell tenni, hogy megváltozott az idős fogalma, mert ugye itt 60 évtől kezdődött idáig az, hogy idős.
Igen.
Valakiről ezt írták, de minek utána az egész jelenlegi kormány, a gazdasági vezetők, a politikai vezetők, a színészek, hogyha az ember kinyitja a televíziót, akkor ugyanazok a műsorvezetők vannak, mint 20 évvel ezelőtt. Tehát kitolódott, úgyhogy mondjuk most már 70-75 felett kezdik mondani, hogy valaki idős, és 30 éves korábtól 40-ig még mindig ugyanúgy írja róla az újság, hogy a fiatal Lil Giovane, holott annak idején ez csak mondjuk a 20 éveseket illette meg ez a jelző. Tehát ezt tévében is mondták, hogy most már nem mondhatjuk azt valakire, hogy 60 éves korában idős, hogyha a társadalom nagy része 60 év fölötti méghozzá dolgozik, és pontosan a politikai vezetők is ebbe a kategóriába tartoznak. Úgyhogy már egy 40 éves politikus fiatalnak számít.
De közben az iskolák kiürülnek. Itt a nagy baj akkor kezdődik majd, gondolom, Olaszországban is, amikor
nem lesznek gyerekek,
akik eltartják, vagy segítik az időseket, illetve az idősek.
Nem olasz gyerekek, hanem bevándorló gyerekek. Minden esetre nagyon sok idős ember, aki nem akar idős otthonba bevonulni, azt az utolsó lehetőségnek tartja fenn. Ukrán vagy román beteg gondozók látják el őket.
Vagy Fülöp-szigeteki.
A különbség csak valószínű azból áll, ha szabad beleszólnom, hogy nálunk nincs a pénznek az a szerepe, mint itt. Itt nálunk ugye az egész társadalom a fizetésekre, meg a pénzre épül. Aki gondoz, vagy akik gondoznak, az mind fizet. Valamiképpen pénzzel vannak kapcsolatban.
Ez van Európában, és nem pápolítani.
Ez van Európában, de nálunk úgy gondolom, ez nem létezett, hogy itt nem volt pénz. Egy vidéki embernek ritka eset, hogy pénze van.
És akkor úgy gondolja, hogy ha ott is a pénz szerepe sokkal fontosabb lenne, akkor lehet, hogy ez a szolidaritás, ez a családi összetartás fellazulna, illetve megváltozna?
Valószínű. Mégpedig arról gondolom, például tudok egy esetet, egy fiatal ember valami balesetje volt neki, és azért a balesetből kifolyólag kapott egy nagy összeget.
Ott, ahol ön élt?
Ott volt, ahol én éltem, ja. Most aztán ez a fiatal ember gondolta, hogy hát ez az ő pénze, vett rá egy autót magának, de ugye az autó az addig tart még, amíg az ember megveszi. Utána aztán használja, aztán mindig kevesebb. Elfogyott az autó, és ezt az embert még a törzse vette be, azért már nem osztott el azt a pénzt. Neki az abból pénzből adni kellett volna a klennek.
A a klánnak.
Közben azoknak, akik legközelebb állnak hozzá, és akkor elvárhatta volna azt, hogy majd azokon gondoskodnak róla.
Mert hogy a terményből, a vadászott állatból, illetve mindenből mindenki részesül.
Igen, igen, ez így van.
Meg a kis disznókból, ugye, amit mondott annak idején, hogy az a fő eredet.
Ja. A krumpli.
Ott senki se éhezik, addig még valakinek van krumplia.
Egyre szomorúbbak a brit nyugdíjasok, miközben az ifjabbak irigykedve emlegetik őket. A londoni kormányzat az elmúlt években 500 milliárd fontot vont ki a szociális ellátórendszerből. Az ápolásra szoruló emberek szinte hónapról hónapra többet fizetnek a segítségért. És ez csak egy a számtalan szigetországi konfliktus forrás közül. A részletek Londonból Tóth Valitól.
Nem könnyű ma idősnek lenni, Nagy-Britanniában sem. Miközben szerencsére az életszínvonal emelkedésével a Szigetországban növekszik az átlag életkor is, és ma már egyáltalán nem ritka az aktív és egészséges 80 éves sem, azért az idősek számának emelkedése óriási többletterhet jelent az egészségügy és a szociális ellátás intézményrendszere szempontjából. Miközben a nyugdíjkorhatár a következő években a nők és férfiak számára már egységesen és fokozatosan 66 évre emelkedik, jószerivel már az 50 évesnél idősebbek sem jutnak munkához, mert mindenki olcsó és fiatal munkavállalókat alkalmazna szívesen, ha egyáltalán. Ráadásul, ahogyan a gazdasági válság miatt nehezednek a megélhetés feltételei, borulni látszik a nemzedékek közti eddigi béke és szolidaritás. A fiatalok úgy érzik, apáik és nagyapáik szerencsések voltak, mert nekik még volt munkájuk, van nyugdíjuk, míg a most induló generációnak már az eddig ingyenes egyetemi tanulmányokért is fizetnie kell. Diákhitele miatt nem kap bankkölcsönt, hogy lakást vegyen, munkája folyamatosan szinte nincs is, nyugdíja pedig szinte biztosan nem is lesz. A középnemzedék, a szülők generációja azt sérelmezi, hogy őket kétfelől nyomják. A szendvics generációnak egyrészt ápolnia kell idős és beteg szüleit, mert mint mindjárt látni fogjuk, a kórházak és szociális intézmények nem képesek ápolásukat ellátni. Eközben gyerekeik, akik pár évtizede alig várták, hogy kirepüljenek a családi fészekből, most nem akarnak vagy nem tudnak saját lábukra állni. És 20-as, sőt még 30-as éveikben is otthon laknak még, szüleik önálló életét alaposan megnehezítve. A szülők és gyerekek pedig együtt sóhajtanak fel, hogy bezzeg a nagyszülőknek milyen jó dolga van. Erre persze az idősek azt hozhatnák és hozzák is fel, hogy a 70-es évekig a családos nők nem dolgozhattak, ergo saját jogon még nyugdíjuk sincs sokaknak. A társadalom többségéhez képest szinte nyomorognak, és miközben egész életükben rendesen fizették az adót és a szociális járulékokat, most mégis állandóan azt hallják, mekkora teherük a társadalom nyakán, és mint a legegyszerűbb ellenállás irányát, az ő egészségügyi és szociális ellátások fedezetét nyírbálja folyamatosan a kormány, mert valamint takarékoskodni kell. Magyarországról is jól ismert probléma, és most persze nagyon leegyszerűsítve vázolom ezt fel, hogy a kórházak zsúfoltságának egyik oka az, hogy sok idős ember, akit szociális otthonban kéne gondozni, jobb hián a kórházi ágyakat foglalja el. Az önkormányzatok, amelyek működtetését a kormány egyre kevésbé finanszírozza, szintén kénytelenek visszafogni a szociális otthonok támogatását. Miközben azok, akik saját otthonukban képesek lennének még önálló életvitelre minimális támogatással, kénytelenek a jóval drágább szociális otthonokba bevonulni, mert az önkormányzat nem tudja fizetni az otthoni ápolókat. Az utóbbi időben másról sem szólnak a hírek, mint az idősebbekkel szembeni tűrhetetlen bánásmódról, a kényszerű költségvetési csökkentések káros hatásairól. Egyre több felmérés bizonyítja kemény adatokkal is, hogy a szociális gondozás pénzügyi fedezetének csökkentése mennyiségileg és minőségileg egyaránt károsítja az idősek ellátását. Az Age UK idősügyi karitatív szervezet és a Szociális Munkások Szövetsége nemrég felmérést végzett. A résztvevők 85%-a azt mondta, az utóbbi egy évben személyesen is tapasztalta e költségcsökkentés káros hatásait. 95%-uk pedig úgy fogalmazott, a kialakult helyzet az idősek emberi méltóságát veszélyezteti.
hangban folytatjuk műsorunkat. Mihálfi Balázs eddig kisebb-nagyobb megszakításokkal 30 esztendőt töltött külföldön, döntően Afrikában. Nevéhez fűződik több Afrikával foglalkozó könyv, illetve a Korán egyik magyar fordítása. Nem mellesleg 1986-ban Kairóban az Al-Azhar Egyetemen sejknek kiáltották ki, azóta viseli ezt a címet. A stúdióban továbbra is itt van állandó vendégünk, Szerdahelyi Csongor újságíró. Jellemző az még Afrika muzulmán lakta területeire, hogy az idősekre oda tudnak figyelni a fiatalok. Mert ugye egy dolog a hagyomány, egy dolog a vallás, viszont, ahogy már mesélt erről többször is, igencsak nyugatizálódott Afrika ezen része is. Vagyis a munkahely, a nyugati életstílus teljesen más csugal talán, mint ami a családi hagyományokból adódna.
30 éve teljesen más volt, mint ma. Tehát valóban éltek még a törzsek, a nemzetségi hagyományok, és ott az öregeknek volt szavuk. És ez független attól, hogy most keresztény, muzulmán, itt több ezer éves hagyományokról van szó.
Tehát még 30 éve is megvolt ez.
Meg. Tehát annyira, hogy egy öreg, még hogyha egy tehetetlen öregemberről is volt szó, én nem láttam olyan öregembert, aki ne lett volna tisztába téve, tiszta ruhába járatva és megbecsülve, hogyha megszólal, akkor mindenkinek pszt, csend volt, és csak ő beszélhetett, nem vághatott senki sem a szavába, és érdekes módon voltak úgymond öregeknek a testületei, bölcsek tanácsa, és amit ez a tanács hozott, és ez 30 éves történet, meg 25 éves történet, szentírás volt. Az mindenkire vonatkozott. Na most egy kicsit elmegyek Kuwaitba, egy kuwaiti példát, mert az nagyon szemléletes és jellemző volt egész Afrikára, hogy ott létrehozták ezeket a diwaniákat, ez egy öregek testülete, és az öregek egy családot képviseltek. És Kuwait nem több, mint 18 családból állt akkor, de hát ehhez a 18-hoz annyi ember tartozott, hogy befette egész Kuwaitot. És egy ilyen diwaniában egy család öregjei összejöttek, és ezek alá tartoztak azok a fiatalabb generációk, az úgymond 50 évesek, az úgymond 40 évesek, akik a cégeiket irányították, és az öregek határozták meg az irányelveket, hogy ezek a cégek hogyan intézzék üzleti ügyeiket. Így módon ezek a diwaniák Kuwaitnak az egész vámrendszerét, adórendszerét, financiális rendszerét, gazdasági, tehát cégrendszerét átfogták. És egymás között ez a 18 család elosztotta a gazdaságokat. Az volt, amit az öregek diktáltak. Ma ez már nincsen. Ugyanez volt Afrikában is. A elmúlt 8 évet taglalva pedig már a változás ott tart, hogy ez a mi általunk, tehát a fehér ember világa által bevitt, úgymond erkölcsi prostitúció, ez öregeket is elérte. Tehát már nincs meg az öregeknek az a becsülete, nincs meg az a divánia rendszer, ami volt, a törzsi rendszerek felbomlottak, az, ami kohézió erő volt ember és ember között, az most lazulni látszik, tehát bevonult az úgymond pénzvilág. Mindent a pénz határoz meg, azért is, mert ők szegények, és élni szeretnének, és nem szeretnének éhen halni, tehát azért a pár falatért ő nem fogja a saját öregje tanácsait meghallgatni, inkább a pár falatot választja, ami esetleg valami más irányból jön. Széthúzás van.
Tehát atomizálódik a társadalom ott is, nyilván nem olyan mértékben, mint a nyugati világban, viszont a nyugati világban van egy szociális háló, több-kevesebb sikerrel működik.
Egyre több rajta a lyuk,
de Afrikában viszont ez hiányzik. Tehát akkor az öregek helyzete az elég ijesztő lehet.
Igen, az öregek helyzete is ijesztő, és a fiatalok helyzete is, tehát a gyerekek helyzete is ijesztő. Ugyanis eddig ez a szociális háló megvolt, csak az volt a neve, hogy család, vagy
igen,
törzs.
Nem az állam kontrollálta ezt, hanem a tradíció.
Nem is ismerik ezt a fogalmat, hogy állami szociális beavatkozás, és nem is igénylik, mert nem tudják, hogy miről beszélünk, mert ezt mind a törzs és a nemzetség pótolta. Viszont a társadalomnak a leggyengébb láncszemei az öregek és a gyerekek. mert ugye egyik sem kereső, egyik sincs pénz közelben, mindegyik fogyasztó.
Improduktív.
Improduktív. Rétegek. És miután a középréteg az pedig nem képes ezt a feladatot ellátni, és elég depresszionált állapotba került, tekintve, hogy nem képes megoldani az ellátását, még a saját éhségét sem tudja lassan csillapítani, ezért az öregek szerepe teljesen kiesett, és néha már azt mondom, hogy sajnálatra méltó, ahhoz képest nem jó, a gyerekeké még inkább. Tehát csapatokba lehet látni kivert gyerekeket az utcán, akik arra ítéltetnek, hogy kolduljanak, vagy valamiféle pénzt keressenek, ha más nem, akkor lopjanak, bűnözzenek, és ezek a kivert gyerekek, ezek nem egy pozitív jövőkép.
És ez Nairobira jellemző?
Ez Afrikára jellemző.
Úgy általában kell.
Ez Afrikára, és nem tudja azt a társadalom se lekezelni. Tehát nincs az az erő, nincs az a költségvetés a társadalomban, amely ezt kezelni képes.
Viszont valamelyest meg kellett, hogy maradjon a családi támogatás, hiszen ha nincs szociális háló, nincsen nyugdíj, akkor a családnak az öregeket ugyanúgy, hát vagy legalábbis hasonló módon, mint korábban el kell tartani, vagy legalábbis foglalkozni kell az idősekkel valamelyest.
Milyen pénzkereseti forrás van Afrikában? Afrikában helyi céget alapítani helyinek nincs jövő, mert ugye általában akár kenyai helyi cégek, mali helyi cégek, nincs tőkeerejük. Tehát nem tudja felvetni a versenyt egy indiai, egy kínai vagy egy amerikai céggel, ami ott tarol, és ezek az indiai, kínai és amerikai cégek nem fognak felvenni döntéshozói státuszba helyit. Tehát végül is ez egy újfajta gyarmatosítás, mondjuk ki. Tehát ahol a helyinek nincsen semmiféle szava. Na most éppen ezért a helyiek hogy védekeznek? Törzsi alapon háttérszövetségeket hoznak létre. Tehát mondjuk én a Luhia törzs tagja vagyok, egy másik hasonló cégnél megkeresem az én Luhia partneremet, és próbálunk együtt boltolni ennek a nagy cégnek a hátán valamit. És ilyen belső szövetségek százai hatják át az ottani gazdaságot. Ez, amit tud tenni egy helyi hivatalosan és legálisan. Illegálisan pedig ugyanígy működnek a maffiák. A harmadik változat az, hogy nagyon sok ember emigrál, és külföldről, Párizsból, Londonból, akár honnan utalja haza a pénzt, szintén törzsi alapon, családi alapon. Tehát az a szerencsétlen, aki éppenséggel kiment, bár otthon őt mindenki irigyli, hogy a John éppen Londonban van, de az egy élő halott, mert annak összes pénze haza kell utalódjék, és állandó plés alatt van, hogy mikor küldesz, mert ez van, meg az van.
A Horizont műsora véget ért. Munkatársam volt Lajerita, Salai Hajnalka és Jávor Zoltán. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dániel hallották. Viszont hallásra!